Az élet jövedelmező biznisz, amíg betartod a szabályokat. Egy tökéletes kényelmet nyújtó luxus wellness központ bújik meg a New York állambeli Hudson völgyben. Bioétrend, személyi edzők, napi masszázs, 9 hónapig. Mindez ingyen, mi több komoly pénzt kap, aki itt tölti az idejét. Sokkal többet, mint amiről valaha is álmodhatott. Gondolkodtató és felkavaró könyv John Ramos, a Farm című regénye. Az anyaságról, a pénzről, az értékrendekről zavarba ejtő kérdéseket vet fel, hiszen ebben a luxus szállóban, vagyis a farmon, a nők, többek között a főszereplő Jane, mások gyermekét hordják ki. Kormos Lilivel, az analóg olvasó mozgalom elindítójával beszélgetünk most.
Szerinted mi adja ennek a könyvnek a nagyon furcsa feszültségét?
Alapvetően szerintem az adja, és azt gondolom, hogy ezzel nem árulunk el sokat, mert talán ez a könyv hátsó borítóján is fel van tüntetve, hogy ugye egy várakozás van a történetben, hiszen hát kisbabák megszületését várjuk, várják a szereplők, és ez a való életben is egy minden pozitív felhangjával és örömével együtt egy feszültséggel teli időszak. Minden rendben legyen, hajtanánk az időt, találkozni a bébivel, és így tovább. Tehát ezzel az egésszel kapcsolatban generálisan van egy feszültség bennünk, és a könyv sztoria miatt, az egész jellege miatt ez még jobban felerősödik. Tehát nem csak, hogy azt várjuk, hogy szülessen meg az a bébi, hanem ez szervezi az egész történetet, nagyon jelentősen befolyásolja a szereplők sorsát, életét, mindegyikükét azt gondolom, és hát ugye várjuk, hogy mi lesz, nem ismerjük ugye a történet végét, minden mondat, minden mozzanat ezt a feszültséget piszkálja bennünk.
Azt gondolná az ember, hogy amikor béranyaságról van szó, akkor a leginkább központi kérdés az, hogy hogyan kötődik a magzathoz az anya, vagy jelen esetben a hordozó, ugye hordozónak hívják itt a béranyákat, tehát hogy az érzelmi kötődés a picihez, és nagyon érdekes, hogy ebben a regényben ez a sokadlagos kérdés, és egészen más problémák kerülnek előtérben.
Feltűnt, ahogy olvastam, hogy ugye valóban hordozónak hívják ezeket a béranyákat, de hogy attól függően, hogy a könyvnek melyik szereplőjéről beszélünk, máshogy fogalmaznak. Tehát a főhősnek, Jane-nek az unokanővére, ő egyből a béranya kifejezést használja. Tehát nem eufemizál, hogy hordozó, és hát egy kicsit másnak tűnik az egész, nem ez béranyaság, igen. A másik, hogy még ennél is fontosabbak maguk a szereplők, akik nagyon különböző családi, anyagi, társadalmi háttérrel rendelkeznek, nagyon más motivációik vannak, és nem is feltétlenül annyira a babához való kötődésük a fontos kérdés, hanem hogy azzal a csomaggal, amivel ők az életüket élik, ahonnan a világot látják, amilyen esélyeik, lehetőségeik, korlátaik, szabadságaik vannak, ezzel a szűrővel magát a terhességet, ezt a folyamatot, azt a helyet, ahol vannak, hogy nézik és hogy élik meg. És ez szerintem nagyon-nagyon szépen kibontja ez a történet, aminek a szerzője ugye maga is egy filipino nő, akinek volt egy ilyen, olvastam egy cikket róla, és volt egy ilyen érdekes tapasztalata, hogy azt hiszem a harmadik gyerekének a születése után otthon volt főállású anyukaként, és hát hordta ki a játszótérre, partba, ide-oda a gyerekeket, és hogy számára azért érdekes tapasztalat volt, hogy gyakorlatilag csak háztartási alkalmazottakkal találkozott, tehát ott volt mellette egy csomó filipino nő, akik talán épp ugyanonnan érkeztek Amerikába, ahonnan ő, vagy az ő családja, mert ő már ott nőtt föl, és egyik se anyja volt a gyermeknek, hanem a dadusa, és ő volt anyuka egyedül. Tehát ő azért maga is nagyon sok nézőpontot látott, amiből azt gondolom, hogy gazdagon táplálkozott ennek a regénynek a története.
Ráadásul épp emiatt vetődhetett föl benne, és szerintem még ez is az, ami eléggé birizgálja az olvasót, hogy ez egy fontos kérdés, hogyha egy nő karriert szeretne, vagy sok pénzt keresni szeretne, vagy egyszerűen csak kiteljesedni a szakmájában, akkor az az időszak, amit a gyerekvállalással telik, és aztán esetleg az otthonmaradással, az őt teljesen kiveszi ebből. Annyira szeretnénk az egyik oldalon állni, de nem tudunk, mert hogy ez egy napjainkban nagyon aktuális probléma.
Abszolút, és sőt, a hölgyről olvasott cikkek alapján még sokkal borúsabban látja ezt az egész kérdést, és egy ízben úgy fogalmazott, hogy az anyaságnak az értékét gyakorlatilag a, tehát, hogy a fogantatástól kezdve. Magyarul egy kicsit ridegen hangzik a kifejezés, amit használni fog, de hogy nem mérjük föl, amíg ezt el nem kezdik kiszervezni, és be nem kell árazni. Tehát ugye egy ilyen béranyaprogramnál ennek anyagi tételei vannak, ez a könyvből is kiderül, és ezt fel sem becsüljük sokszor, általában a társadalom, hogy ez egy mekkora érték egészen addig, amíg el nem kezdenek erről valós számok szintjén beszélni. És hát ugye az módszeresen csak ügyfelekként emlegetett személyek a könyvben, akik ehhez az intézethez fordulnak, hogy ilyen-olyan-amolyan okokból béranyát szeretnének fogadni. Ott is sok van, aki például igen, azt választotta, hogy ahogy az intézetvezető nő fogalmaz, hogy rendkívüli dolgokat visz véghez, de ennek a termékenysége lett az ára, ez azt hiszem konkrétan így hangzik el a könyvben.
De elment az idő.
Igen, és ő ezt választja. És akkor nyilván lehet ilyen rendkívül hosszú és izgalmas vitánkat folytatni a rendkívüli dolgok véghezviteléről, hogy most akkor miért nem feltétlenül titulálják sokan az anyaságot is annak, vagy hogy gondolkodnak erről, de a farma szerint éppen ezért egy remek regény, mert miközben olvassuk, és izgalomban, feszültségben tart minket egy jó történet, rengeteg kérdés, legalábbis bennem rengeteg kérdés felmerült.
Picit beszéljünk akkor arról, hogy milyen ötlet alapján épült föl ez a farm, mit biztosít a hordozónak, és mit biztosít az ügyfélnek, és hogy mi ebben az egészben az ijesztő?
A farm az egy olyan intézmény, egy ha az elsődleges funkciójától eltekintünk, mégpedig attól, hogy béranyákat fogad, akiket a terhesség ideje alatt minden földi jóval ellátnak, és maximális egészségügyi szolgáltatásokat kapnak, luxus étkezést, tehát mindent, amit el tudnak képzelni. Ráadásul köztük nagyon sokan rendkívül szegény sorból érkezett kiszolgáltatott nők, és mindösszesen sokszoros időzőjelbe téve, annyi a dolguk, hogy ott jól legyenek 9 hónapon keresztül, és világra hozzanak az ügyfeleik számára egy egészséges kisbabát, vagy akár többet is, mert van, aki egy olyan családdal szerződik, akik több babát szeretnének, és mondjuk 2-t tőle legalább. Úgyhogy ebben az az ijesztő szerintem egyrészt, hogy hát azért az ember belegondol, a gyerekvállalás egy az összes mindenféle praktikus szempontja mellett egy nagyon erősen érzelmi kérdés. Tehát a szülők, leendő szülők várják azt a babát, tervezik, már szeretik, pedig még meg se született, aggódnak érte és imádják. És akkor egyrészt látjuk azt, hogy ez le van redukálva egy ilyen üzleti tranzakcióra lényegében véve. Tehát ez a fajta elhidegítés, eltávolítás, ez még ha nem is ijesztő, de mindenképpen egy megdöbbentő dolog. Ijesztő a gondolat, hogy ez beárazható, ijesztő a gondolat, hogy ezek a nők, akik elmennek ebbe az intézetbe béranyának, ők nem tartatják a kapcsolatot a szeretteikkel, elveszik a telefont, a kapcsolattartást korlátozzák, azért ebbe belegondolunk, ennek mégiscsak van egy rossz szájíze, tehát oké, hogy lehet jönni, menni, meg ott jól érezni magukat, de azért mégiscsak nagyon erősen korlátozott körülmények között. És hát végül, de nem utolsó sorban, hogyha az ember egy kicsit tágabban gondolkodik erről, akkor a világban uralkodó nagyon súlyos egyenlőtlenségeknek a kihangsúlyozása. Belegondolni abba, hogy nők választják azt, hogy hátrahagyják a családjukat, elmennek tök egyedül kiszolgáltatottan egy idegen országba, ott próbálnak boldogulni, és a végén azt választják, hogy inkább áruba bocsátják a termékenységüket, hogy a saját családjuknak, akiktől elszakadtak, jobb életet biztosíthassanak, mert egyszerűen ilyen rettentes szegény körülmények között élnek egyébként, ez rendkívül ijesztő, én azt gondolom. Miközben hát egyébként a történetben feltűnnek nem csak a más országokból Amerikába érkezett nők, hanem jómódú diplomás amerikai lányok, akik elvileg nagyon privilegizált tagjai a társadalomnak, aztán mégis ezt a megoldást választják, mert nekik is van egy ambíciójuk, vagy egy tervük, vagy egy motivációjuk.
Amihez pénz kell,
és hát amit szerintem a Ramos, a könyv szerzője nagyon-nagyon jól csinált, hogy nem egy szifit írt, Tehát a sci-fiben mindig van egy olyan, hogy kicsit persze ijesztő, meg milyen félelmetes lenne, ha ez megtörténne, de azért mindig van benne valami olyan fantasztikum, amitől azt érezzük, hogy jó, oké, ez nem történhet meg. Na de a Farm az úgy van megírva az összes szereplőjével és környezetével és mindenével együtt, hogy olvassa az ember, és azt érzi, hogy hát tulajdonképpen az sem kizárt, hogy valóban van ilyen intézmény, és hát ez egészen logikusnak, elképzelhetőnek, egy adott ponton akár elfogadhatónak is tűnik.
Mennyit ad hozzá a sztorihoz az, hogy minden oldalról látjuk ezt a kérdést, vagy ezt a problémakört? Tehát látjuk a beszervező oldaláról, mert kiderül valakiről, hogy tulajdonképpen ezt csinálja, látjuk a Farm létrehozója oldaláról, látjuk az ő szorongásait, az aggodalmát, hogy vajon ez, amit ők létrehoztak, ez működőképes-e, hol vannak a kockázatok benne, és neki is van egy magánélete.
Nem fásulunk bele egyik főhősnek, egyik főszereplőnek a nézőpontjába sem, és azt sem engedi ezáltal, hogy mondjuk tegyük fel egy olyan forgatókönyvet, hogy végig csak Jane szemszögéből látjuk ezt a történetet. Ha most valaki, aki olvassa, azzal nem tud azonosulni, vagy nem tud mit kezdeni, nem fogja szeretni a könyvet, de hát itt még van több szereplő, akiknek az aspektusát megismeri, és lehet, hogy azok között talál olyat, amivel tud azonosulni, ez a gyakorlati előnye. A másik pedig, hát ez ugye egy annyira erősen nem fekete-fehéren eldönthető kérdés, vagy csak szerintem csak nagyon kevesek számára az, hogy egyszerűen lehetetlen vegy tisztán át vagy bét mondani, és kicsit ilyennek is látjuk, kicsit olyannak is érezzük, ahogy a szereplők is a könyvben, és mindig látunk egy új nézőpontot, mindig olvasunk valakiről, aki az előző karakterhez képest egy kicsit másképp viszonyul a kérdéshez, és az ilyen megnyugtatólag tudhatni, hogy jó, hát nekik se világos feltétlenül, vagy nekik sem egyértelmű feltétlenül, hogy érzik magukat ebben a helyzetben, ahogy mi magunk sem feltétlenül tudjuk a könyv olvasása közben, hogy ez most jó, rossz, oké, nem oké, mit gondoljunk róla.
Ugye egy kínai nő is itt van a fókuszban, a regény középpontjában, ő az, aki menedzseli, vezeti ezt a Farmot lényegében, vagy ötletgazda akár, mert hogy szeretné ezt tovább fejleszteni is, és még inkább elérhetővé tenni. És hát rengeteg érve van, és megvan ennek az ideológiája, ez egy nagyon komolyan fölépített oldalt látunk onnan, meg azt is, amikor kibújik belőle az ember, azt is látjuk.
Hát persze, mi magunk is nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy egy-egy kérdésről nagyon határozott véleményünk van, mert mondjuk nem találkoztunk még gyakorlatban azzal a kérdéssel, és aztán mikor oda kerülünk, hogy élessé válik a helyzet, akkor szembesülünk rengeteg új szemponttal, azzal, hogy ez esetleg másképp hat ránk, mint ahogy elképzeltük, és hát nyilván Maynek, aki egy kitanítatott, ambiciózus vezető, cégvezető tulajdonképpen, ő se tudja a végtelenségig ezt ilyen kristálytisztán ideológiák és elvek mentén menedzselni magában, mert hát, ahogy mondtad is, emberből van ő is, érzései vannak, és azt gondolom, hogy az anyaság, a szülővé válás, a gyermekvállalás, az még egyszer mondom, hogy olyan erősen érzelembefolyásolt kérdés, aminek az érzelmi részét le lehet szorítani egy darabig, mert nyilván le lehet kukta alá zárni, de nem lehet a végtelenségig. Másrészt a mély karakter az azért nagyon érdekes, mert ugye ő is egy kínai apa és egy amerikai anya gyermeke a történetben. Borostyánligát végzett, nagyon magas pozícióba jutott a karrierje során, és ez picit érzem a szerző megtestesülését benne, aki hát maga is egy Fülöp-szigeteki bevándorló család gyerekkelként nőtt fel, de Borostyánligás egyetemet végzett, azt hiszem az Economistnál volt újságíró, tehát nem feltétlenül egy kiemelkedően előnyös rajtkockából indult, és mégis nagyon sokra vitte, és nyilván ismeri ennek az életnek, vagy egy ilyen életútnak az összes nehézségét, az előnyeit is, hogy mit tanult meg ezáltal, és hogy mennyit alakít az emberen egy olyan karrierív, ami mondjuk nem volt feltétlenül eleve elrendelve, hogy ez így lesz, hanem rengeteg küzdés és rengeteg áldozat eredménye mondjuk.
Különlegesen ágyaz meg a szerző ennek a történetnek, a Farm sztoriának, mert ugye először találkozunk egy idős asszonnyal, aki amolyan csecsemő suttogó, vagy tökéletes csecsemő gondozó, aki minden anya álma, Azon gondolkodtam, hogy ha ez nincs az elején, akkor vajon másként hat-e ránk ennek a farmnak az ötlete?
Áténak, azt hiszem így hívják a nagynénit, ezt az idősebb hölgyet, aki egy legendás csecsemőgondozó a gazdag manhattani párok körében. Ő azért nagyon fontos, mert arra, hogy ezek a kiemelkedően magas anyagi jólétben élő párok, hogy viszonyulnak a gyerekkérdéshez, a terhességhez, a világhoz egyáltalán, azt rajta keresztül ismerjük meg. Tehát ő az, aki mikor mesél az unokahúgának, Jane-nek a családokról, kimondja azt a nagyon-nagyon fontos mondatot, hogy ezek az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy a világot és annak történéseit kontroll alatt tudják tartani a vagyonuk által. Majd érkezik hozzájuk egy csecsemő, egy kisbaba, aki csupa ösztön, csupa koordinálatlanság, és itt szétesik körülöttük minden, mert hát ez a baba az nem ütemre fog ébredni, sírni, éhesnek lenni, betegnek lenni, bárminek lenni, és akkor ott állnak fölötte, hogy jó, ezzel nem tudnak még a pénzük által semmit kezdeni. Vagy mégis, hiszen hát fel tudják venni a legjobb csecsemőgondozót, aki ezt megoldja, és most lehet, hogy ez nagyon nyersen és keményen hangzik, de farag abból a bébiből egy ütemre megéhező, ütemre elalvó, ébredő kisbabát, akire mondjuk kiküszöböl rengeteg ilyen bizonytalansági faktort, ami miatt a szülők aggódnak, vagy kétségbe esetnek érzik magukat, vagy úgy érzik, hogy nincs kontrolljuk az életük és a kisgyerekük élete fölött. Tehát azt, hogy milyen az a társadalom, milyen az a rendszer, amiben a farm maga működik, azt Athén keresztül ismerjük meg, vagy rajta keresztül kapjuk az első pillantásokat róla, és általa válik ez érthetővé. Tehát ha ezt nem tudnánk, ő nem mondaná el bizonyos dolgokat, akkor szerintem sokkal érthetetlenebb lenne, vagy inkább úgy mondom, hogy átélhetetlenebb lenne. Tehát akkor egy kicsit az ember lehet, hogy úgy kezelni, hogy jó, hát ez ilyen, nem tudom, gazdag emberek kiváltsága, lustasága, akármi csodája, hogy ezt az utat választják, de elkezdi az olvasó megérteni onnantól kezdve, hogy ezt az előzményképet gyakorlatilag megkapja, hogy mi az a társadalmi szisztéma, ami lehetővé teszi egy ilyen intézetnek a működését.
Mit tudunk meg mondjuk a nők közötti szolidaritásról, kapcsolatról egy ilyen szorított helyzetben?
Ez is az előbb említett teóriámat támasztja le az érzelmeknek a leszoríthatatlanságáról, hogy ugye a farmon igyekeznek egy ilyen nagyon minden szempontból nagyon steril közeget teremteni a béranyák köré. A mély, az intézetvezető is kedves velük, meg udvarias. A Jane még el is csodálkozik, hogy mi mindenre emlékszik az első beszélgetésük alapján mély az ő életéből. De hát ebben a szempontban valószínűleg egy hidegen gondolkodó profi intézetvezető, aki tudja, hogy mi kell a sikeres működéshez. De közben látjuk az ott lévő nőket, akik találkoznak a menzán, itt-ott beszélgetnek, és megy a pletyka, megy a rossz indulat, az összetartás, a szorongás egymással szembe, tehát hogy ugyanazok a dinamikák, ugyanazok az érzelmi működések, legyenek azok pozitívak vagy negatívak, amik kint a való életben is működnének, elkezdenek itt is működni. Nyilván nem lehet levenni róluk azt, hogy milyen közegben lépnek működésbe, tehát egy erősen torzított közegben, már csak azért is, mert mondjuk a hétköznapi életben beszélgetek valakivel, aki nem szimpatikus, vagy találkozok valakivel, akivelnek a közelében nem érzem komfortosan magamat, azt ott hagyom. Hát itt most lehet, hogy ő lesz a szobatársam, és nem nagyon lehet hova menni előle. De ezzel együtt, ez is egy nagyon izgalmas rész ennek a történetnek, hogy miközben egy extrém környezetet mutat be, mert ezt szerintem lehet annak nevezni, hogy a maga extremitásában is mennyire nem tudja kizárni azt, hogy a dolgok úgy működjenek, ahogy egyébként az életben működni szoktak.
Milyen az optimális hordozó? Hogyan kéne működnie annak, aki tökéletesen megfelel? Mert ugye attól függően, hogy ők hogyan viselkednek, hogy megszegik-e a szabályokat, juthatnak nagy összeghez és még nagyobb összeghez. Tulajdonképpen az egyetlen motiváló erő itt a pénz.
Igen, és ez például rendkívül izgalmas, mert az érzelmekről beszélgettünk ideig sokat, hogy ugye nem csak azt nézik, hogy milyen egészségi állapotban vannak ezek a nők. Tehát rendkívül sok orvosi vizsgálatnak vetik őket alá, és a mélynek az elszólásaiból, a vizsgálatok során felvillantott képekből is az derül ki, hogy igenis fontos, hogy milyen érzelmekkel élnek ezek a nők. El is hangzik, hogy az ambiciózus hordozó a legjobb hordozó, hogy milyen attitűdjük van, hogy viszonyulnak a világ dolgaihoz. Nyilván a könyvből kiderül, hogy nagyon értékes hordozó az, aki fehérbőrű, amerikai egyetemet végzett, nyilván jó egészségi állapotban lévő, mentálisan stabil hordozó egyfelől, másfelől meg ehhez ugye kell egy nagy fokú szolgálatkészség, és minél nagyobb anyagi biztonságban van valaki, minél kevésbé kiszolgáltatott, ez annál kevésbé jellemzőre, annál kevésbé lesz ilyen. Tehát ezzel együtt is látunk olyan lányokat, nőket a történetben, akiknek elvileg nem kéne, hogy anyagi alapon erre szükségük legyen, de érzelmi alapon meg van, ugye hát a Regan nevű lány, aki a történet egyik fontos szereplője, akinek például úgy tűnhet, hogy lehetne tök jó állás, és nem lenne rászorulva erre az egészre, de ő meg egy családi függésből szeretne kitörni. Tehát miközben ez egy érdekes módon egy érzelmileg nagyon sterilizált, és minél inkább egy ilyen semlegességre törekvő közeg, a közben a szereplőknek nagyon erős érzelmi motivációi vannak, amik ott tartják őket.
Kormos Lilivel, az Analóg Olvasó Mozgalom elindítójával beszélgettünk a Farm című regényről. Joan Ramos könyvét a Park kiadó jelentette meg.